A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Pangotai Tiborral, a HCEMM, azaz a Magyar Molekuláris Medicína Kiválósági Központ genomintegritás és DNS hibajavítás kutatócsoport vezetőjével, és itt az első részben beszélgettünk arról, hogy hogy állunk a daganatos megbetegedésekkel itt Magyarországon, és hol áll a kutatás, ha le akarom egyszerűsíteni a dolgot, és ugye Pankotai Tibor beszélt arról, hogy most már naponta jönnek ki újabb eredmények a célzott kezelésekre, és bizonyos daganatos megbetegedéseknél egyre jobb a túlélési esély, de hát a kutatás fő iránya az önök esetében, vagy ha jól értem, kifejezetten a diagnosztika és a diagnosztikai módszerek fejlesztése és pontosítása. Úgyhogy beszéljünk a diagnosztikáról, meg arról, hogy hogy áll ez az egész, de ha mielőtt ehhez hozzáfogunk, azt gondolom, hogy ha már itt a szavak megmagyarázásával foglalkoztunk az előbb, hogy a hosszú titulusból egyesével kivettük a genomintegritás, és hát a DNS hibajavításról még nem beszéltünk, de majd beszélünk erről is, de beszéljünk egy pár szót a Magyar Molekuláris Medicína Kiválósági Központról Szegeden. Mert ez egy nem túl régi intézmény, és ha jól tudom, önök voltak az első fecske ebben a központban. Vagy egyébként ezen belül van egy inkubátorház, és ott voltak önök az elsők.
Az inkubátorházban voltunk az elsők, így van valóságban. Tehát gyakorlatilag mi voltunk az első kutatócsoport, aki fizikálisan kiköltözött, ez a lézerközpont melletti intézet, és ott kezdtük meg a munkánkat. Velem együtt 5 másik kollega költözött ki oda, és így kezdődött el valóságban a munka.
Egyébként az, hogy ott vannak a lézerközpont mellett, ez csak egy helyrajzi kérdés, vagy ez ad hozzá az önök kutatásához is?
Gyakorlatilag több olyan projekt van, ami együttműködésben, és szoros együttműködésben megy a lézerközponttal, de gyakorlatilag mi önálló intézet vagyunk, és ez azt jelenti, hogy önálló kutatási tevékenységet végzünk, de ez egy stratégia, és a legújabb elektromos autógyár, a BYD gyár is oda fog mellénk költözni. Tehát ez
és az önmagában... önöket mennyire segíti egy ilyen lehetőség, hogy ott van egy másik?
Infrastruktúra szempontjából nagyon sokat. Tehát itt gyakorlatilag kint egy innovációs park létrehozása történik, és a hozzáadott érték és a know-how-nak az értékét nem lehet kellő mértékben hangsúlyozni, ami ott kint van és kint lesz.
Tehát tulajdonképpen akkor ez a Magyar Molekuláris Medicína Kiválósági Központ, ez egy ilyen innovációs park. Jól gondolom én ezt, vagy akkor tegyük már helyre, hogy ez itt hogy is néz ki felépítésében?
Gyakorlatilag ez egy önálló kutatóintézet, 3 fő tulajdonossal, az egyik a Szegedi Tudományi Egyetem, a másik a Semmelweis Egyetem, és a harmadik pedig az 5-ös során kutatóhálózatba tartozó Szegedi Biológiai Kutatóközpont.
És akkor ezek szerint ide nem olyan egyszerű bekerülni.
Így van. Gyakorlatilag ez egy hosszabb kiválasztási folyamat volt, nemzetközi sztenderdeknek kell megfelelni, és önmagában a kiválasztási folyamat is egy több lépcsős procedúra, egy kiválósági alapon történő kiválasztás történik.
Tehát, hogy ki dolgozhat ebben a központban, eleve megnézik. Tehát nem lehet úgy oda menni, hogy nekem van egy jó ötletem, meg egyébként vannak mindenféle papírjaim arról, hogy én ehhez értek, hanem itt már eredményekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy a központban lehessen dolgozni?
Ennél bonyolultabb a dolog. Előzetes eredményeknek kell lenni. Második részben nemzetközileg elfogadott kutatónak kell lenni, és harmadik oldalról maga a kiválasztás is nyugat-európai kutatók által történik. Tehát ez azt jelenti, hogy egy teljes interjú megy végig az ember, és a kiválasztás alapján egy-egy körbe egy-két csoportot szoktak kiválasztani. Ebből mi voltunk az elsők. Általában 2 típusú kutatócsoport van. Vannak a társintézetekben, tehát a Szegedi Tudományi Egyetem, Semmelweis Egyetem és az MTA 5-ös Lorentz kutatóhálózatban lévő kutatócsoportok, és aki ténylegesen ott a kutatóintézetben van, azok közül mi voltunk az elsők, és maga a kiválasztási folyamat során tényleg egy teljes csapatot vitt be az ember már indulásképpen. Tehát nem az, hogy korábbi eredményeink voltak, hanem meglévő kutatásokat vittünk be, és ami nagyon fontos ebbe az egészbe, olyan kutatásokat támogat az intézet, amelyek transzlációs kutatások. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag hasznosítható vagy a társadalom, vagy valamilyen környezeti problémára hasznosítható célpontot próbálunk nyújtani. Tehát az én esetemben ez a diagnosztika és a daganat diagnosztika.
És korábban milyen keretek között végezték ezt?
Gyakorlatilag a NKFIH, tehát a Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatalban volt egy pályázat, amiből fölépítettük ezt az egészet, és amikor arról beszéltünk, hogy a teljes alapkutatásból átmegyünk egy alkalmazott kutatásba, azt a részét végezzük a HCMM-be, és gyakorlatilag ez egy, hogyha úgy nézem, gyakorlatilag egy 10 éves folyamat most már lassan 12 éves, mert akkor jöttem haza a Franciaországba.
És ha jól tudom, ön tanít is az egyetemen.
Tanítottam, most már olyan mértékű odafigyelést igényel ez a projekt, hogy gyakorlatilag az adjunktusi pozíciómat azt feladtam az egyetemen. Tehát most már az egyetemen egyik oldalról a diagnosztikát segítem, és a diagnosztikai fejlesztéseket mind a HCM-en bevégezzük.
Értem, pont ez lett volna a kérdésem, hogy hogy bírja egyébként a kettőt párhuzamosan, de akkor erre megadta a választ, hogy nem.
26 óra és nem alszik az ember gyakorlatilag.
És az ugye nem tesz jót a szervezetnek, mint arról beszélgettünk itt az előbb. Hát akkor folytassuk a diagnosztikával, ami az önök igazi kutatási területe. Jelen pillanatban számomra úgy tűnik, hogy viszonylag hamar ki lehet deríteni, hogy valakinél elkezdődött valami daganatos elváltozás, vagy ez sem jelenthető így ki egyértelműen, mert hogy ahány daganat, annyiféle, és vannak rejtőzködő daganatok is, amelyek már csak akkor diagnosztizálhatóak, amikor már nem nagyon van esély, vagy sokkal nehezebb a gyógyítás.
Én általában ezt két kérdésre szoktam adni, és arra kérem, hogy most legyen egy kicsit a partnerem. Nagyjából mi lehet a valószínűsége annak, hogyha megkérdezünk egy 100 fős populációt, hogy hány ember menne el egyáltalán bármi mértékű diagnosztikára, mondjuk egy preventív diagnosztikára, tehát évente mondjuk egy szűrési programra. Hány százalék mondana igent erre?
Hát én azt gondolnám, hogy a hölgyek inkább, és mondjuk ők jelentik a társadalom felét, akkor mondjuk a felének a fele az biztos, tehát 25% biztos, és hát a férfiak között is vannak mondjuk akkor egy, hát mondjuk a társadalom 35%-a az biztos, hogy eljár évente valamilyen megelőző vizsgálatra. Az adatok ezt alátámasztják?
Gyakorlatilag alá tudom támasztani, sajnos 50% alatti ez a hajlandóság.
És valóban a hölgyek a megfontoltabbak és az előrelátóbbak?
Így van, úgyhogy ezt én így elfogadom ezt a választ. És gyakorlatilag a másik kérdésem az szokott lenni, hogyha általában most egy daganat diagnosztikában egy képi diagnosztikáról szoktunk beszélni, CT, MRI-vel az ember azonosítja a daganatot. Mi az a felbontási határ, aminél egy daganatot azonosíthatunk?
Nem tudom. Tehát ebben nem, de valószínű, hogy ezek mikroszkópikus méretűek, de ezek a képalkotó eszközök nem tudnak olyan minőségű képet csinálni. Tehát gondolom, hogy már egy viszonylag előre haladott történetnek kell lenni ahhoz, hogy lássák egyből.
Így van, így van. Ha úgy nézzük, majdnem 1 cm az a daganat, amit észrevesz egy képi diagnosztika.
Ezek már akkor általában nagyon előre haladott állapotú.
Így van, daganat. Így van. Ezt akartam egy kicsit magyarázni, hogy gyakorlatilag egy 9.-10. számú sejtet tartalmazó daganatról beszélünk már egy ekkora daganat esetében, és ez azt jelenti, hogy ez az állapot az, amikor nagyon közel van a daganat már ahhoz, hogy áttéteket adjon. És nagyon fontos azt megemlíteni, ez az első feléhez tartozik a beszélgetésnek, hogy gyakorlatilag az elsődleges daganat viszonylag könnyen kezelhető, akkor van általában probléma, hogyha áttét képződik. Utána már futunk az idővel szépen lassan a daganatos betegség után.
Na de akkor ezek szerint az önök fejlesztése, vagy az önök kutatása pont arra irányul, hogy ne csak ezekkel a képalkotó eszközökkel lehessen diagnosztizálni, hanem sokkal előbb, akár vérből, akár más módon a daganat kezdetét?
Így van, így van. Tehát mi gyakorlatilag biomarkereket keresünk vérszérumban, és másik oldalról viszont a terápiát próbáljuk hatékonyabbá tenni, úgyhogy megértjük, hogy a daganatokban milyen folyamatok mentek el. Rossz irányba természetesen. És gyakorlatilag a diagnosztika adja az alapját az egésznek. Egyszerű statisztikát mondok, általában el szokta meggyőzni az embereket. Gyakorlatilag egy elsődleges daganat, korai stádiumban azonosított daganat 95-96%-os valószínűséggel jelent felgyógyulást, tehát tünetmentessé válik az adott páciens. Onnantól kezdve, hogyha áttétek képződnek, az sajnos sokban és nagyon-nagyon rontja a daganatoknak a túlélését. Két statisztikai adat megint. Egy emlődaganatnál körülbelül 30%-os túlélés lesz, de egy hasnyálmirigy daganatnál, amit általában mindenki szokott ismerni, 97-98%-os halálozási arány van. Tehát gyakorlatilag itt a nagyon korai diagnosztika az nagyon fontos, és a jelenlegi képi diagnosztikai eljárások az emberi szervezetnek a felszínén, tehát közel a bőrhöz viszonylag jól látnak, de csont vagy esetleg beljebb lévő daganatokat nagyon nehéz észrevenni, és ezért, amit mi csinálunk, a terápia oldaláról már eléggé körbejárt folyamat, viszont a diagnosztika oldaláról nagyon komoly fejlődés jön most, és várható most a közeljövőbe, és mi is ennek igyekszünk a részesei lenni, úgyhogy egy teljesen új eljárást fejlesztünk. És ez ugyanúgy, ahogy a terápiánál említettem, új generációs szekvenálást jelent, viszont az az egész eljárásnak a különlegessége, hogy mi nem a daganatot vizsgáljuk, hanem a daganatok által kibocsátott kis csomagocskákat. Hogyha ezt szeretném egy kicsikét megképesíteni, akkor azt mondom, hogy mi ugyanazt csináljuk, mint Amerikában a CIA. Gyakorlatilag azt mondom, hogy a rossz emberek legyen terroristák, jó? Tehát majd legfeljebb, hogyha valakinek nem tetszik, akkor ezt a részt nem hallgatja meg. Tehát, hogyha a terroristákat nézzük, akkor nem a terroristát akarjuk elsődlegesen elkapni, hanem az ő kommunikációjukat lehallgatni, hogy hol van az az adott terrorista, hol van az az adott daganatsejt, és hogyha tudjuk, hogy van egy kezdődő daganatsejt, akkor már a meglévő diagnosztikai eljárásokat célzottan meg tudjuk találni. Hogyha tudjuk, hogy hol van a tű a szénakazalva, akkor meg lesz maga a tű is.
Hol állnak ebben a folyamatban? Tehát itt ismét az a kérdés jön, mert gondolom mindenkit ez érdekel a legjobban, mert megmondom őszintén, engem ez elképeszt. Tehát, hogy gyakorlatilag a legkoraibb stádiumban a jelenlegi ismert diagnosztikai módszerekkel a legkorábban elkapott daganat is már előre haladott. Tehát ott nem nagyon van idő. Miközben olyan várólisták vannak, hogy hát az ember örülhet, hogyha megéri egyáltalán a következő időpontot, de akkor mit lehet tenni?
Jelen pillanatban egy közel 100 fős kohort volt, ami daganatonként külön beszélek, mert többfajta daganattal foglalkozunk. Tehát ha az emlődaganatos eseteket nézem, akkor kb. Egy 100 fős kohorton lefutott. Itt egészséges és daganatos, már jelenleg is daganatos betegeknek a mintázatát hasonlítjuk össze, és ez alapján tudjuk azt megmondani, hogy ki hova tartozik. Majd ezután egy véletlenszerű kohort esetén, úgy hívják, hogy validációs kohort, megvizsgáltuk, hogy az, amit találtunk, az mennyire írja le a valóságot, és azt kell, hogy mondjam, ott is működik ez a dolog, és gyakorlatilag azt szeretném ehhez hozzátenni, és ez validálja az egész folyamatot, hogy az egészséges populációból is sikerült olyan embert kiszűrni, akinek kezdődő emlődaganata volt. Tehát ez azt jelenti, hogy már a teszt során bizonyított maga az eljárás.
Ez még jobb hír. A kérdés az, mikortól lehet effektív ezt a diagnosztikai eljárást kérni, mert ugye általában az egészségügyi szolgáltatásokkal is tudom, hogy ez nem az ön asztala. De hát általában az a probléma, hogy az igény az óriási, az eszközök, vagy hát a lehetőségek még nagyon szűkösek. És akkor ez látszik aztán az ellátórendszeren, amikor óriási igény találkozik egy nagyon szűkös kínálattal, vagy lehetőséggel, és hát ilyenkor mindenkinek fontos a saját ügye. Mert a megelőzés fontos, ugye ön is ezt mondja. Gondolom, hogyha egy vérvétel elegendő lenne ahhoz, hogy nagyon korán diagnosztizálni lehessen, és ezzel a túlélési esélyeket maximalizálni, akkor sokkal nagyobb kedvel mennének az emberek ellenőrző vagy megelőző vizsgálatokra, főleg, hogyha ezt még, de ez már aztán végképpen az összal, hogy időre és gyorsan lehetne ezt csinálni. De a kérdés, az alapkérdés az az, hogy mennyire van az közel, hogy bármikor bemehessek én egy akármilyen intézménybe, és kérhessek egy ilyen vizsgálatot.
Azt kell, hogy mondjam, én mindig bizakodó vagyok, és nagyon bízok abban, hogy maga a technológia fogja ezt az idővel behozni. Én úgy gondolom, hogy elsődlegesen nem Magyarország lesz az, aki legelőször bevezet egy ilyen vizsgálatot, hanem valószínűleg az európai és az amerikai standardeket fogjuk követni. Ez azt jelenti, hogy ez a létrehozott eljárást először egy ottani engedélyekkel ellátnunk. Mondanom sem kell, ez nem egy-két hónap, és gyakorlatilag ebbe nagyon komoly energiákat és pénzt kell rakni. És onnantól kezdve, hogyha ez bejön, akkor én úgy gondolom, hogy az időfaktor és maga a vizsgálati eredménynek a validációja, az már a vizsgálat során ki fog alakulni. Másképpen fogalmazom meg, hogy egyszerű legyen a dolog. Gyakorlatilag mi egy PCR alapú eljárást csinálunk, aminek, hogyha úgy gondolom, hogy a COVID után mindenki tudja, ez körülbelül mennyi idő, egy napon belül megvan az eredménye. A másik fele pedig maga a vizsgálat sem egy olyan hatalmas nagy összeg, és gyakorlatilag, hogyha azt mondom, hogy ezt összevetem, és nem szeretnék egyértelműen összeget mondani, tehát gyakorlatilag ezt minden család megengedhetné magának, de összevetem egy terápiás eljárással, és egy terápia során a daganatos betegnek adott gyógyszer az havonta több 10 millió forinttal terheli meg a társadalombiztosítást, akkor azt mondom, hogy ezzel összevetve egy pár 10 vagy akár 100 000 forintos vizsgálat, ez attól függ, hogy hány típusú daganatot nézünk, elenyésző összeg. És egy teljes populációban, hogyha a harmadik részét nézi, és általában így lehet a döntéshozókat valamilyen szinten motiválni, hogyha azt mondom, hogy az az adott beteg nem esik ki a társadalomból, és a kezelése sem tart olyan hosszú ideig, akkor a GDP kiesést, vagy azt is, amit GDP alapon nézünk, tehát ő a termelésben szintén részt tud venni. Én úgy gondolom, hogy ennek nagyon-nagyon komoly hozzáadott értéke van.
Tehát akkor azt mondja, hogy ez most már éveken belül egy elérhető diagnosztikai
eljárás. Igen, próbáltam kikerülni az egyértelmű választ, de gyakorlatilag így van, hogy én úgy gondolom, hogy maga a technológia fogja behozni azt, hogy ha most egy két év múlva itt fogunk beszélgetni, akkor ez már egy eljárás, ez egy diagnosztikában használt eljárás lesz.
Ez nagyon jó hír. Ennek nagyon örülök, hogy ezt így megbeszéltük. Hát gyakorlatilag az időnk az elfogyott, de még azért egy pár szót ejtsünk arról, hogy ha ez a kutatás befejeződik, vagy hát ez egy validált eljárás lesz, és széles körben fogják alkalmazni, és még Magyarországon is TB alapon elérhető lesz, azt követően mivel fognak foglalkozni, vagy mi a következő irány, vagy ezt kell tovább javítani, ezen kell még csiszolni, reszelni, hogy minél jobb legyen, minél pontosabb diagnózist adjon.
Gyakorlatilag most emlő és hereddaganatokra vannak már eredményeink.
Mondjuk ez a két leggyakoribb.
Nem, ugye? A hereddaganat, nem a prostatadaganat az, ami, ja, prostata. Az, ami ide van, és a prostatadaganatokhoz most indítottuk el a vizsgálatot. Tehát, hogyha ezeket ki tudjuk terjeszteni más típusú daganatokra, én úgy gondolom, hogy azért van mit csinálni ebben. A másik fő dolog az, hogy ez a verzió 1.0, hogyha úgy tekintem, és mindig lehet javítani a specificitást, mindig lehet javítani magának az érzékenységnek a növelésével, gyakorlatilag több és több embert tudunk kiszűrni. Két nagyon gyors példát hadd meséljek el itt. Gyakorlatilag volt egy nagyon jó barátomnak a felesége, akinél kijött az, hogy ő emlődaganatos, korai emlődaganatos. És mondta, hogy ő nem lehet az. És kérdeztem, hogy miért? Azt mondta, azért, mert nem olyan régen volt egy teljes vizsgálata, és pironkodva elmesélte, hogy ő neki mellimplantátum beépítése történt, és ő például átverte a rendszerünket, és meg kellett érteni, hogy miért, mert ott egy beépítés után nagyon-nagyon gyors sejtnövekedés van, és így tovább tudjuk növelni az érzékenységet, hogyha kiszűrjük ezeket az embereket, akiknél éppen nem tudnánk jó diagnózist adni. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy további fejlesztési irány. És a harmadik dolog, sajnos úgy látom, hogy minden egyes, nem csak a diagnosztika oldalán, a terápia oldalán is nagyon sokat hozzá tudunk tenni a dologhoz, mégpedig gondolom mindenki ismeri az RNS-t is a DNS mellett, és az RNS-sel történő diagnosztika segítheti azt, hogy pontosabb terápiát adjunk. Mégpedig úgy, hogy nem csak a DNS mutációk vannak, hanem aki egy kicsit hallott már erről, van egy epigenetikai változás is, és az pedig egy olyan, ami nem a DNS-ben valósul meg, hanem úgy kell tekinteni, hogy akkor se tudok bejönni a szobába, hogyha nem engednek be, de akkor is, amikor az ajtó teljesen rá van zárva, és ez egy teljesen másik irány, és hogyha pontosabb képet tudunk adni nekik, akkor gyakorlatilag megint ugyanoda jutunk, hogy pontosabb diagnózis, pontosabb terápia, személyre szabott terápia, és eljutunk addig, hogy minden egyes páciens, és szerintem ez legyen az egyik záró mondat, hogy gyakorlatilag nincs két egyforma daganatos beteg, még két ugyanolyan melanomás betegnek is teljesen más a molekuláris mintázata, és föl kell térképeznünk a mintázatot, és tudnunk kell, hogy mivel kezeljük, akkor az az adott beteg föl fog épülni.
Hát ez tényleg egy végszó, már csak azért is, mert az időnk az teljesen elfogyott, pedig még most elkezdhetünk egy újabb beszélgetést Pankotai Tiborral, a HCEMM, azaz Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ Genom Integritás és DNS Hibajavítás Kutatócsoport vezetőjével. Köszönöm, hogy itt volt, kérem, tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
A hallgatóknak én is köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták. Különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Lakatos László.